Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmári stúdióból. A mikrofonoknál köszönti önöket
Pakot Géza atya
és Szűcs Timea. Szerda van, a Szent Atya általános kihallgatásába kapcsolódhatunk be a következő percekben, majd Rómába megyünk, így gondolatba, és együtt töltjük ezt az egy órát a Szent Atyával, az ő szavait hallgatva, az ő szavain elmélkedve. Már elkezdődött itt az audencia, most olvassák fel a szentírási részt, ugye folytatják az apostolok cselekedeteiből a részleteket, a Szent Atya katekézisét fogja folytatni ebben a témában. A mai szentírási rész az apostolok cselekedetei 9. fejezetéből van, az 5-től, a 3-tól egészen a 6. versig. Saul már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte: ki vagy, Uram? Az folytatta: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De állj fel, és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Egy nagyon szép szentírási rész hangzott el, így a mai napon is. Igazán sokat mondó szavak ezek. Meg fogjuk hallgatni, hogy a Szent Atya milyen gondolatokat fűz ehhez, azután pedig majd magyarul is meghallgathatják az ő szavait.
Della lapidazione di Stefano compare una figura che accanto a quella di Pietro è la più presente ed incisiva negli atti degli apostoli, quella di un giovane chiamato Saulo. È descritto all'inizio come uno che approva la morte di Stefano e vuole distruggere la Chiesa, ma poi diventerà lo strumento scelto da Dio per annunciare il Vangelo alle genti. Con l'autorizzazione del sommo sacerdote, Saulo dà la caccia ai cristiani e li cattura. Voi che venite alcuni dei popoli che sono stati perseguitati dalle dittature, voi capite bene cosa significa dare la caccia alla gente e catturarla. Così faceva Saulo. E questo lo fa pensando di servire la legge del Signore. Dice Luca che Saulo spirava minacce, stragi contro i discepoli del Signore. E lui c'è un soffio che sa di morte, non di vita. Il giovane Saulo è ritratto come un intransigente, cioè uno che manifesta intolleranza verso chi la pensa diversamente da sé, assolutizza la propria identità politica o religiosa e riduce l'altro a potenziale nemico da combattere. Un ideologo. In Saulo la religione si era trasformata in ideologia. Ideologia religiosa, ideologia sociale, ideologia politica. Solo dopo essere stato trasformato da Cristo, allora insegnerà che la vera battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i dominatori di questo mondo tenebroso, con gli spiriti del male. Insegnerà che non si devono combattere le persone, ma il male che ispira le loro azioni. La condizione rabbiosa, perché Saulo era rabbioso, la condizione rabbiosa e conflittuale di Saulo invita ciascuno a interrogarsi: come vivo la mia vita di fede? Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri? Appartengo alla Chiesa universale, buoni, cattivi, tutti, o una ideologia selettiva. Adoro Dio o adoro le formulazioni dogmatiche? Com'è la mia vita religiosa? La fede in Dio che professo mi rende amichevole oppure ostile verso chi è diverso da me? Luca racconta che mentre Saulo è tutto intento ad estirpare la comunità cristiana, il Signore è sulle sue tracce per toccargli il cuore e convertirlo a sé. È il metodo del Signore, tocca il cuore. Il risorto prende l'iniziativa e si manifesta a Saulo sulla vita di Damasco, evento che viene narrato per ben 3 volte nel libro degli Atti. Attraverso il binomio luce e voce, tipico della teofania, il risorto appare a Saulo e gli chiede conto della sua furia fratricida. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Qui il risorto manifesta il suo essere una sola cosa con quanti credono in lui: colpire un membro della Chiesa e colpire Cristo stesso. Anche coloro che sono ideologi perché vogliono la purità, fra virgolette, della Chiesa, colpiscono Cristo. La voce di Gesù dice a Saulo: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Una volta in piedi, però, Saulo non vede più nulla, è diventato cieco, e da uomo forte, autorevole e indipendente diventa debole, bisognoso, dipendente dagli altri perché non vede. La luce di Cristo lo ha abbagliato e reso cieco. Appare così anche esteriormente ciò che era la sua realtà interiore, la sua cecità nel confronto della verità della luce di Cristo. E da questo corpo a corpo tra Saulo e il risorto, il Signore Gesù risorto, prende il via una trasformazione che mostra la Pasqua personale di Saulo, il suo passaggio dalla morte alla vita. Ciò che prima era gloria diventa spazzatura da rigettare per acquistare il vero guadagno che è Cristo e la vita in Lui. Paolo riceve il battesimo. Il battesimo segna così per Saulo, come per ciascuno di noi, l'inizio di una vita nuova ed è accompagnato da uno sguardo nuovo su Dio, su se stesso e sugli altri, che da nemici diventano ormai fratelli in Cristo. Chiediamo al Padre che faccia sperimentare anche a noi, come a Saulo, l'impatto con il suo amore che solo può fare di un cuore di pietra un cuore di carne, capace di accogliere in sé gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Grazie.
A Szent Atya arról beszél, hogy láthattuk Szent Pált, aki még Saul korában, amikor fiatalon, még abban a korban élt, amikor jóvá hagyta az első diakónus Szent István megkövezését is, egy olyan lelkülettel él, amely üldözi a keresztényeket, üldözi a kisebbségben lévőket, üldözi azokat, akik nem olyanok, mint ő, és ezt nagyon sokan megélik a világunkban, megélték azok, akik diktatúrában éltek, akiket elnyomtak, akiket elfogtak, akik börtönbe kerültek. És ezt a Sault szólítja meg az Úr Jézus az égből, fény és hang jelenik meg, és Jézus hangja hallatszik. A fény és a hang az a teofánia, vagyis Isten megnyilatkozásának a jellemzője, és Saulnak is ebben van része. Sault is megérinti Jézus szava, Isten igéje. És ami történik, az egy nagyon belső, mély változás Saul életében, akinek a szívét érinti meg az Úr Jézus. Hiszen a megtérés az mindig a szívből jövő megtérés, a szívből jövő átalakulás. Ez Jézusnak a sajátja, és minket is meg akar érinteni, a mi szívünket is meg akarja érinteni, hogy mi is megtérjünk, hogy mi is átalakuljunk, mi is megérjük a saját húsvétunkat, amikor meghalunk a bűnnek, és föltámadunk az Úr Jézus Krisztussal együtt. A Szent Atya üzenete azt a tanítást hordoz a számunkra, amely mindannyiunknak reményt ad, hogy bárhol is jártunk, bármilyenek is voltunk, bármelyek voltak a mi felfogásaink, bármennyire is istentelenül éltünk akár, megvan a lehetősége, hogy megtérjünk, de csak is azáltal, hogy meglátjuk Isten szavának a fényét, és meghalljuk az ő hangját, és engedjük, hogy szívünket megérintse és átalakítsa. Adja Isten, hogy mindannyiunknak része legyen egy szentpáli húsvétben, egy szentpáli új feltámadásban, amikor még időben testvéreinkért tehetünk, értük élhetünk, és inkább leszünk az ő javukra, mint hogy az üldözők, a kirekesztők, azoknak a pártján, akik az emberiséget mindig két részre osztják, hiszen Jézus azért jött, hogy minket egyesítsen, és minket egy családba, a mennyei atya családjába, ahogyan a mai evangélium is jelzi, a mi mennyei atyánkhoz vezessen minket.
Aztán nagyon szépen összefoglalta itt Géza atya, hogy mit is mondott a Szent Atya. Igazán szép szavak hangzottak el, hogy Sault hogyan térítette meg, és hogyan tért ő majd jó útra, és a Szent Atya is kiemelte, hogy ugye a mai világban is sokszor találkozunk ezzel a keresztény üldözéssel, és néha nagyon nehéz ennek a megoldása. De mit tudunk mi tenni azért, hogy talán ez a helyzete kicsit jobbra forduljon?
Valóban a korunknak egy jellemzője az, hogy az értékek üldözése folyik, az értékeknek a, sokszor így is mondhatnánk, lábbal tiprása, vagy az értékeknek, ahogyan Pál is, a Saul is üldözte a keresztényeket, az értékeknek a börtönbe zárása, és nagyon sok jó szándékú ember így nem találja az irányt az életében, nem tudja meghallani azt a biztató szót, amelyen elindulhatna, és ennek az üldözésnek így sok formája van. Most az elmúlt időben nyilván, hogy a külföldről jövő hírek így különösen fölnagyították ennek a jelentőségét, hiszen ott konkrétan is sok ember megszenvedte és megszenvedi fizikailag is ezt az üldözést. Így visszaemlékezem már közel 20 éves tapasztalatomra, amikor Angliában tartózkodtam, akkor ott találkoztam iraki emberekkel, és akkor még béke volt, még relatíve jólét volt azon a vidéken, ott a Közel-Keleten, és sokszor gondolok rájuk, hogy azóta mi is történt velük, akkor egy nagyon életerős keresztény közösség élt, akár Irakban, akár Szíriában, akár többi országokban, Közel-Keleten, és eléggé békésen és jó együttélésben tudtak élni a helyi közösségek. Tehát az üldözésnek az elsődleges forrása nem vallási jellegű, nem az történik, ami talán egy korábbi korban, hogy vallások feszültek egymásnak, hanem sokkal inkább anyagi jellegű, anyagi érdekű. Az én olvasatomban az látszik, hogy olyan erők és olyan érdekek mozognak a háttérben, amelyeknek az elsődleges célja az, hogy az azonnali hasznot tudják bizonyos helyzetekből maguk számára létrehozni. És hát ennek sok áldozata van, hiszen mindaz az üldözés, ami zajlik, az bizony sok embert hontalanná tett, sok embert hajléktalanná tett, sok embert megölt, és hát ez fájdalmas. Ez talán azt mondhatnánk még sokkal fájdalmasabb annál, amikor családok szenvednek, amikor idősek szenvednek, amikor özvegyek maradnak, amikor árvák maradnak. Ez a Jóisten szívének is a legfájdalmasabb, hiszen akármilyen módon is arra szeretné az emberiséget vezetni, hogy mi egymást tiszteletben és szeretetben tudjuk elfogadni, és nem az az elsődleges, hogy ki milyen valláshoz tartozik, hanem az, hogy lelkiismerete szerint jól döntsön, ezt a mi egyházunk is így tanítja. Ezek a fájdalmas dolgok, hiszen húsba és vérbe markolnak. Ugyanakkor a második szintje ennek az üldözésnek és ennek a fájdalomnak, ami ahogyan kezdtem is, az azoknak a kulturális és vallási értékeknek az üldözése, amelyek valóban békét teremtettek a maguk nehézsége árán is, a történelemben való vajudások árán is, de egy béke eszköze volt az egyesítő erő, amelyet például a mi kereszténységünk és a katolikus vallásunk képviselt, és amire eljutott így az idő során, hogy ma már az embereket nem a bőrük színe szerint, nem a vallásuk szerint, nem a származásuk szerint ítélünk meg, nem a nemük szerint, hanem tulajdonképpen egy közösségben szeretnénk, és közösen szeretnénk dolgozni mindenféle hagyományú emberrel. És ez az érték, ami a hitvallásunkban is kifejeződik, hiszen, illetve még az egyházunk nevében is, hogy katolikus, vagy pedig a hitvallásunkban, hogy egyetemes katolikus egyházban hiszünk. Ez ezt jelenti számunkra, hogy olyan értékeket hordozunk, amelyek minket összekötnek másokkal. A mi katolikus egyházunk nem úgy egyetemes, hogy mindenki hozzátartozik, hanem mi olyan értékeket hordozunk, amelyek másokat velünk egy közösségbe vonnak, másokkal tudunk együtt érezni, másoknak tudunk a társai lenni. És hát a gonosznak és azoknak, akik a gonosz oldalára tévednek, az az elsődleges célja, hogy hát ezt az egyetemességet, ezt a vágyat az emberben, hogy mi egy család vagyunk, ezt megtörje, megszakítsa az emberek között, hogy az embereket egymástól eltávolítsa. És ezt látjuk, hogy elsődlegesen ez az érték kerül a porba, ez az érték kerül a leghamarabb a figyelem hát peremére, hiszen mihelyt a másik embert nem tartom ugyanolyan értékűnek, mint saját magamat, hanem ugyanazt akarom számára, mint a magam számára, hanem úgy szeretem őt, mint ahogyan Jézus szeretett minket, abban a pillanatban hát előjön az üldözés, előjön a megkülönböztetés, előjön annak a veszélye, hogy egymást elpusztítjuk. Sokan talán arra gondolnak, hogy ezt ennek a külső jelei a fontosak, valóban fontosak, hogy megmaradjanak a templomaink, megmaradjanak a liturgiáink, de hogyha nem értjük meg, hogy tulajdonképpen a mi küldetésünk, mint keresztények és katolikusok, az, hogy mi egyetemesen tudjunk gondolkodni, és tudjon a mi szívünk, ahogyan Szent Pál és Saul korából, Saulból Páli szívé változni, aki a népek apostola lett, akit tulajdonképpen hát úgy is emlegetünk, mint aki által megnyílt az egyház küldetése a pogányok felé, az akkori időnek a megkülönböztetettjei felé, akkor bizony igazából nem értettük meg, hogy miért vagyunk. Hogyha úgy gondoljuk, hogy a mi plébániánk, vagy a mi katolikus templomunk az valami különálló kell legyen abban a társadalomban, abban a közösségben, ahol vagyunk, az minket megkülönböztet a többiektől, akkor rosszul gondoljuk, hiszen nem elválasztania kell minket, hanem összekötni ennek a hitnek egymással.
E i membri dell'Istituto delle Figlie di Gesù dalla diocesi di Reggio Emilia Guastalla e dell'Istituto dei Figli della Divina Provvidenza dalla diocesi di Milano. Saluto i cresimati della diocesi di Faenza Modigliana con il vescovo Monsignor Mario Toso. Le parrocchie, in particolare quelle di Bostio e di Andria. Saluto oltre i partecipanti agli Open d'Italia di golf, i militari della Brigata Giulia e la delegazione del comune di Cervia. Un pensiero particolare rivolgo ai giovani, agli anziani, agli ammalati e agli sposi novelli. Questi che fanno rumore sono gli sposi novelli. Io li chiamo i coraggiosi, perché ci vuole coraggio per sposarsi oggi. Sono bravi. In questo mese mariano imitate lo zelo e lo slancio missionario della Madonna, fatevi annunciatori di Cristo in ogni vostro ambiente di vita. Grazie.
Pater noster,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Kedves hallgatóink, a Szent Atya áldásával véget ért a mai általános kihallgatás. Köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak, és együtt lehettünk ezen a mai délelőtön is, és fogadjuk meg a Szent Atya szavait, és figyeljünk oda jobban embertársainkra, próbáljuk meg fele barátként nézni minden egyes emberre, és így élni a mindennapjainkat. Búcsúzunk most innen a Szatmári stúdióból, egy áldott és nagyon szép délutánt kívánva mindenkinek.
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Pakot Géza atyát és Szűcs Timeját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak Magyarország ad otthont 2020-ban. A most következő műsorunk az oltári szentség ismertetésével, erre a kiemelkedő világegyházi eseményre készít fel.
Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.